Тайгер. Котик, бежи мне в соцсетях.
Punk's Not Dead. Igen, hát ezt mint önök is tudják, Punk's Not Dead. Itt van velünk Pintér András, az kett. Ja igen, mert itt van, nem, ezért. Nézd, ezért. Igen, azért csak én felolvastam ilyen szolgalelkűen, hogy szkeptikus társaság. Igen, a szkeptikusok társasága. Szó sincs erről, szkeptikus.
Igen, csak hogy a hallgatók is tudják, sok szeretetek köszöntöm a hallgatókat, hogy a hallgatók is tudják, ugye. Arról van szó, hogy én felrottam parának azt, hogy rendszeresen azt mondja, hogy szkeptikusok társaság, ahelyett, hogy szkeptikus társaságot mondaná, ami az egyesület neve, de kiderült, hogy tényleg.
Még mindig jobb, mint a szkeptikus társaságot mondanék.
Olyan is volt már.
És itt van velünk dr. Messina Géza, az LTTTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára. Üdvözlöm! Üdvözöllek benneteket, tegeződünk, úgyhogy ezt most nem fogjuk elhagyni, jó? Mert hogy abból az alkalomból gyűjtünk össze, hogy hát igazából én ezt nem is így gondolom, de hogy mármint, hogy mi éppen milyen az aktuális trend, hanem inkább foglaljuk össze szerintem a 2025-öt, mert az ebből egy szempontból egy elég speciális év volt, hogy mennyire söpört el a politikai áltudomány, a politikai fake news, a politikai hülyeség, a valós probléma. Én, bocsánat, a politika is biztos valós probléma, de mondjuk én nagyobb problémaként kezelem az auragyógyítást és az esetleges, hát hogy is mondjam, homeopátiás placebo csoportokat, mint az ilyen politikai hülyeségeket. Szóval mi volt 2025-ben?
Hát 2025-ben pontosan az volt, hogy berobbant a politikába. Az álhír nem valamilyen megtűrt dolog, hanem valaki, aki jól dokumentáltan megpróbálta elcsalni az amerikai választásokat, megnyerte az a következő amerikai választást.
Aki azt hazudta, hogy elcsalták az amerikai választásokat. A dupla csavart.
Megpróbálta semmisé tenni, tehát hogy gyakorlatilag.
És hát teljesen egyértelműen dokumentálva van az, ahogy Trump megpróbálta elcsalni, és pontosan ugyanennyire semmiféle érdemi alátámasztása nincs, hogy vele szemben csalták el.
Itt egy kicsit a valóság szövete elkezdett felfesleni.
Igen, és politikai ennyire direkt tényellenes hazugságra épül komoly politikai mozgalom, vagy...
És a koktél cseresznye a Kennedy kinevezése volt ebben az egész történetben.
Hát igen, az az egészségügyi miniszter, aki áltudománynak tartja az orvostudomány gyakorlatilag.
És áltudományokat hirdelt helyette. Nagyon érdekes, olvastam most vele egy hosszabb ilyen, vagy egy nagyobb riportot a jelenségről, de amiben ő is megszólal, ugye? És ő pedig azt mondja, hogy hát folyamatosan bizonyítékai vannak az oltások, különböző oltás, autizmustól, stb. És ezeket el is küldje szakértőnek, de azok nem hajlandók vele vitázni, azt mondja, ez őrült, ezt hagyjuk. De hát ő közben, ő lett a miniszter, ami egy picit talán így megcsavarja ezt a helyzetet.
Igen, és itt van egy nagyon nagy probléma azzal, hogy felmerülhet a kérdés, hogy de miért beszélünk az Amerikai Egyesült Államokról, amikor igazából helyben is rengeteg a probléma, de az a baj, hogy ennek globális hatása van. Tehát az, hogy van, tehát eleve az Egyesült Államok valamilyen szinten egy ilyen vezető országként volt jelen mindig is, és nem csak politikai, meg diplomáciai értelemben, hanem például a tudomány szempontjából is. Tehát az amerikai egyetemek, kutatóintézetek hagyományosan így a tudomány fellegváraiként szoktak így megjelenni a köztudatban, és egyébként a tudományos körökben is. Na most ennek ugye az a probléma, ebből fakadóan az a probléma, hogyha eleve történik egy ilyen valóságrelativizálás. Tehát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a Trump még az előző ciklusa alatt kezdte el ezt, amikor egyáltalán felmerült az a fogalom, hogy fake news, akkor ő elkezdte ezt visszafelé használni.
Hogyne.
Tehát gyakorlatilag mindenki, aki a vele szemben az ő valótlan állításaival szemben a tényeket kezdte el sorolni, azokra ő egyszerűen rásütötte, hogy ez fake news. Tehát ettől kezdve természetes folyamatként eljutottunk oda, hogy ember nem volt már a választók között, aki úgy tényleg objektíven meg tudná fogni azt, hogy most akkor mi a valóság, és főleg, hogyha esetleg...
Ez egy régi taktika, ugye az oroszok igen, is ezt csinálják. Igen, tehát igen, ők igen. Nem azt szeretnék, hogy elhiggyék, hogy gyík emberek alkotják az angol királyi családot, hanem a káoszban van érdekük, hogy mindkét állítás, tehát a valós állítás is elveszítse igen. Egy kicsit a valóságnak tűnést.
Na most szerintem egyébként az egyik dolog, amitben 2025 így tényleg csúcsmagasságukba vitt minket, az ez. Tehát ez a fajta zavar, ez az általános bizonytalanság, tehát továbbra is ott van az, hogy a tudományos módszerekkel történt megállapítások, azok továbbra is megállják a helyüket, bár hozzáteszem, hogy 2025-ben soha nem látott mennyiségben kezdték elontani a tudományos szaklapokban is a teljesen generált tartalmakat.
Oké, de hogy ez tudományos szaklapok, ez megint nem kimondható, hogy tudományos szaklapok, mert ha jól sejtem, mert pedig jól sejtem, bárki alapíthat egy tudományos
szaklapot. Itt ténylegesen arról van szó, igen. Hogy átjutott, hogy keresztül mentek olyan...
A valós komoly lapokon.
Tehát érdemes egyébként, van egy Retraction Watch nevű oldal, ők kimondottan ezzel foglalkoznak, hogy milyen olyan cikkek jelennek meg, amelyekről kiderülnek problémák, és ők végigkövetik azt is. Van egy hatalmas, most már több tízezer cikkel rendelkező adatbázisuk, amiben kimutatható, hogy hogyan, melyik cikket miért vonták vissza. Ugye vannak olyanok, amilyen klasszikus csalások, amikor valaki fabrikál adatokat, meg egyébek.
A Gézához fordulok, de mondjuk nem úgy van, hogyha te mondjuk ebben a te témakörödben szeretnél a Nature-ben mondjuk publikálni egy anyagot, akkor azt először, hogy hát nem én fogom, de még én vagyok a Nature szerkesztője, hát azt mondom, oda jó kis cikk berakom, ha nem az történik, hanem a szakemberek, a Nature által alkalmazott szakemberek azt átnézik. Tehát elméletileg a közlés előtt azért átesik egy súlyos ellenőrzésen.
Igen, és azok, akik ezeket az általunk áltudománynak mondott nézeteket hirdetik, azok általában azt mondják, hogy ők azért nincsenek jelen a szakirodalomban, mert a referik nem engedik át az ő véleményét.
Ellenérdekeltek. Az orvos lobby fizeti őket, a gyógyszer lobby fizeti őket, stb.
És ugyanezt tudományban, ez így nem igaz,
nyilván.
De attól természetesen az igaz, hogy a tudománynak valahogy meg kell ítélnie azt, hogy mi az, amit ő elfogad tudománynak, például befogadja a tudományos újságba. A Nature azért nem a legjobb, mert az annyira a tetején van, hogy az a legjobbból is a valahogy kiválasztott legjobbakat fogadja el. Tehát onnan kapni egy visszautasítást, ez nem jelenti azt, hogy azt mondták rá, hogy hülyeség.
Az oké, de hogy például ez olyan, mint hogy tehát mondjuk azért alapvető dolgok vannak, például egy minőségi folyóiratban nem lehet mondjuk tele helyes írásibákkal közölni egy cikket. Ez nem ilyen a tudomány területén, hogy csúszhat be valamit?
Hát meg a tudomány állásáv szerint tökéletesen tudománytalan dolog sem.
Ja.
És akkor ezt már megítélés kérdése. Én is szoktam cikket bírálni. Uh-huh. És van, amikor azt kell mondani, hogy ezt nem. Nem ideológiai okokból, hanem úgy ítéltem meg, hogy ez nem üti meg a mércét, amely mérce az tudományos mérce. És akkor természetesen az a szerző úgy érezheti, hogy ő cenzúrázva van. Tehát emögött van egy valós probléma is. Csak azért ettől nem lesz igaz, hogy evolúciótagadók, a oltástagadók, vagy a klímatagadóknak van egy olyan tudománya, ami a cenzúrázás.
Jó, de te se ezekről beszélsz. Tehát nem ezek a cikkek jelentek meg, hogy az oltás...
Nem, de ugye van egy olyan probléma is, hogy azt nem feltétlenül, tehát egy bírálónak ugye a legfontosabb feladata az, hogy olyan szempontból szedje szét azt a cikket, hogy mi az, ami, tehát nem feltétlenül az a dolga, hogy mi, hogy visszadobja az egészet, és azt mondja, hogy ez nem jó semmire, hanem azt mondja, hogy itt meg itt a leggyakorlatban, hogy ez történik, javíts ki a tévedek, Géza, de hogy a legtöbbször az történik, hogy javításokat javasol, hogy azért, mert itt a módszer kicsit sántít, valahol a következtetésekben nem jó, és nyilván ezért az adott szakterületnek a szakemberei azok, akik bírálóként itt részt vesznek. Na most, ilyennél az, hogyha például az adatok nem valósak, hanem nem kitalált adatok, ez nem biztos, hogy egy bíráló számára kiderül, viszont akkor derülhet ez ki, hogyha például ezt valaki replikálni akarja ezt az eredményt. Tehát azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy csináljuk meg ezt a vizsgálatot újra. Na, itt történik, ilyenkor történik az, hogy valaki azt mondja, hogy gyerekek, de nem sikerült. Tehát kette-hárman megpróbálták, és nem sikerült újra.
De értem, mert hogy az adatokból a levont következtetések helyesek, akkor elméletileg ők hozzájárulnak a cikk megjelenéséhez.
De igen.
Csak azt nem tudhatják, hogy az adatok.
Csak aztán, ha később kiderül, hogy ez nem lehet replikálni, tehát ez egyszer sikerült, és aztán többször nem.
Csettintéssel hátraszaltóra vettem rá 200 embert, és akkor meg kell próbálni, és akkor nyilván már nem.
És akkor viszont meg kell nézni, hogy ez egyáltalán valós volt-e, és aztán hát például így derült-e ki, például az, amit az oltás ellenesek így a legszélesebb körben használnak, a Andrew Wakefieldnek az 1998
cikke,
a klasszikus, ami abszolút fabrikált adatokra épült. Tehát ő neki nem volt rendes adatsora, úgyhogy szépen kitalált adatokat, és aztán
szegény ember.
Ez csak később derült ki, ez jóval később a Times-nak a újságírója volt az, akinek sikerült ezt egy oknyomozó újságírónak sikerült lefülelnie, de hogy ez nem derült ki.
Elnézést a laptól egyébként, vagy nem tudom felézni, hogy olvastam a Kennedy sztorit, de ott épp azt mondja egy kutatója, ennek a területnek a valódi kutatója, hogy oké, hát akkor most nézzük meg, hogy ezekben az államokban, ahol emiatt egyre kevesebb a beoltás, hogy fog növekedni, például a márköhögés, vagy a kanyarónak a elterjedése.
És erre már valós adatok van.
Erre valós adatok vannak, amire viszont azt válaszolja Kennedy, hogy ezek nem amiatt vannak. És kérted? Tehát ez egy padhelyzet, mert ugye ebben...
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az autizmust azt egy ilyen, mivel az oltás után mutatták ki az autizmust a gyerekeknél, ez általában másfél éves kor környékén kimutatható.
Nagyjából legkorábban.
Legkorábban. Az oltás legkorábban kapják. Tehát mit szokták csinálni, hogy mivel utána történt, ezért miatta. De amikor már arról van szó, hogy a kanyarós megbetegedések...
Akkor ez a logika miért, nem.
Akkor már ez a logika nem működik.
Tehát az, hogy a kanyarós,
igen,
a kanyarós megbetegedések számának növekedése és az oltások visszaszorulása közötti összefüggés nem egyértelmű számukra, de ez meg egyértelmű nyilván.
Jó, kanyaróhoz nem értek, ezt nem tudok hozzászólni.
Minden, ezért vagyok itt.
Igen, de általában azt kell mondani, hogy... A tudomány természetesen nem valami abszolút biztonságot képvisel, hanem olyasmit, amit már nagyon sokszor ellenőröztünk, az általában okkal gondoljuk, hogy az tényleg úgy van.
Feltaláltam egy örök mozgót. Ezt itt meg se vizsgálják érdemben.
És nincs alternatív tudomány. Lehet, hogy föltalálod az örök mozgót, nem működik, és azt mondod, hogy az csak azért van, mert a lobby megakadályozta, hogy pénzed legyen, de nem szoktak összeállni az örök mozgók föltalálók arra, hogy valahonnan szerezzenek egy pénzt, és mégis
csak... Kivéve Széles Gábort, igen. Zárója bezárva.
Jó, azóta se a Széles Gábornak, a nem tudom mi.
Igen, mert, nem, mert igazából örökmozgót csinálni könnyű, csak működő örökmozgót nehéz.
Ja, jó,
nem működő örökmozgó, rengeteg készült.
Igen, és ugyanígy nincs alternatív orvostudomány. Igazán lennének olyan nagy pénzzel rendelkező szervezetek, akik támogatnák az oltás ellenességet, vagy éppen a klímatudomány alternatíváját, vagy akik szívesen támogatnák a evolúció ellenes biológia kifejlődését, ezek nincsenek.
Hát vatikáni szerződés mondjuk ilyesmi, de jó.
Na jó, de olyan könyvtárakat megtöltő tudományosság értelemben nincsen. Most a második Trump kormányzat idején készült az amerikai energiaügyi minisztériumba egy tanulmány, a klímáról. Ez csomó ilyen, itt megkérdőjelezem, ott belekötök, valamennyire nyilván hozzáértő emberek csinálták, én nem olvastam végig, de belenéztem, és ezt is mondanak, azt is mondanak, majd utána nem az a következmény, hogy jó van, hogyha ez ennyire problémás, akkor egy csomó pénzt rá kell szánni, hogy ezt kutassuk, hanem az a konklúzió, hogy a Trump kormányzat nagyon nagy volumenbe veszi el a pénzt mindenféle tudománytól általában is, de a klímatudományból különösen. A NASA-ba kiírtják ezt a fajta költségvetést a nem is tudom, hogy hívják, légés tengerügyi intézet, nem ez a pontos neve, attól elveszik a költségvetést. A nemzetközi klímakutatás igen nagy részben amerikai pénzen volt, ezt mind elveszik, és egyszerűen kinyírják azt a tudományt, amely eddig produkált.
Magyarországon ezt a nagyon jó trükkel megelőztük, hogy itt eleve nem volt benne pénz. Ezért nem kellett elvenni.
Igen, mint ahogy az egészségügyben sem. De ugyanez ugye a helyzet az egészségügyi kutatásokkal is, vagy tehát az egészségügyi vonatkozású kutatásoktól ugyanúgy veszik el a pénz az Egyesült Államokban, és ugye megint csak azt hangsúlyoznám itt, hogy itt egy nagyon érdekes trendet láttunk 2025-ben, hogy egyrészt történik egy olyan, hogy vannak országok, ahol gyakorlatilag ezt a mintát követik, és elképesztő következményekkel jár mindez. Ugyanakkor viszont elkezdett felébredni Európa. Tehát az európai vezetők elkezdték felismerni azt, hogy akkor eljött a mi időnk, tehát Európát kell a tudomány központjává tenni,
nyilván.
És elkezdték az európai vezetők, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság is egyébként befelé.
Ez szitkázni az agyakat, az ez, zseniális.
Hogy azt mondja, hogy azokat, akiket hát gyakorlatilag vannak olyan kutatók, akik hát ha nem is a szószoros értelmében üldöztetésnek vannak kitéve, de hontananná váltak az Egyesült Államokban.
Megvonják a kutatásuk támogatását, ami az majdnem
és így
az
azt mondja, hogy repülsz és csinálj, amit akarsz, és nincs másik, tehát mivel egyre többen vannak egyre kevesebb helyre, ezért nincs felvevő piac rendesen ezeknek a kutatóknak, úgyhogy mit csinálnak? Szépen vonulnak el, és egyre többen jönnek például Európába.
Hozzátenném, azért Kína is észbe kapott ebből a szempontból. De a természettudományok terén ők is nagyon ott vannak azért.
Hát a tudomány és technológiában azért.
Igen, azért a pénz azért meg.
Hozzá kell tenni egyébként, hogy ez is tehát igazából beérett az, ami hát részben ugye gazdasági okokból történt, hogy a minden gyártást a tervezésnek egy részét is kiszervezték Kínába. Szépen elvitték oda a know-how-t, aztán hát az ipari kémkedés nem egy új keletű dolog. Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az olyan vállalatok, mint például az Apple, ezek így szépen kiképezték ezeket az embereket hosszú távon, és úgy tűnik, hogy most már saját lábon megáll ez a dolog, és gyakorlatilag le is körözték a nyugati világot.
Az az elképzelés, hogy ezek az ostobos argák úgy sem tudják majd megcsinálni olyan jól, mint mi, az elmúlt. Hát, meg tudják, sőt jobban.
És ugyanakkor viszont ugye az a baj, hogy a dezinformációs folyamatok, azok pedig onnan is jönnek. Tehát ugye ott is ne felejtsük el, hogy ott is van egy olyan politikai rezsim, amelyik gyakorlatilag folyamatosan próbálja mosni az agyakat. Tehát ennek megfelelően egy ilyen erőteljes kontroll alatt van az, hogy mi az, ami információként elérhető. Tehát ha valaki esetleg próbálta már a DeepSeek nevű chatbot alkalmazást, hát nagyon-nagyon érdekes következményei vannak annak, hogyha például megpróbálsz a kínai kommunista pártra vonatkozó kérdéseket.
Mesélj nekem Tibetről.
Ugyanez. És ilyen kitérő válaszok, ez nem jó kérdés, kérdez valami mást. Tehát, hogy így alapvetően cenzúrázott a folyamat. És hát sajnos a dezinformációnak meg aztán van egy nagyon-nagyon súlyosan terjedő, nagyon-nagyon széles körben terjedő ága. Ez pedig ugye a deepfake. Tehát most például az Egyesült, vagy az olaszoknál történt decemberben két tényellenőrző cég a Fakta és a, most nem jut eszembe a másik tényellenőrzőnek a neve, ezek felhívással éltek az olasz parlamenti pártokkal szemben, illetve minden olasz párt irányába, hogy tegyenek olyan nyilatkozatot, hogy az elkövetkezendő választásokon tartózkodni fognak a deepfake használatától az ellenfeleik, politikai ellenfeleik lejáratására. Na most ebben az az érdekes, hogy minden párt aláírta ezt, és ezt a nyilatkozatot ezt közösen kiért, egyetlen egy kivétellel.
Várjál, kitalálom. Kitaláltam.
Liga. Tehát ugye, ők voltak azok, ugye Matteo Salvinit sokan ismerik, ugye ő ennek
nagy
a feje.
Ugye.
Jelenleg is az olasz kormányban egyébként ott van. De a lényeg az, hogy ez egy elképesztő dolog, hogy van egyetlen egy párt, amelyik azt mondja, hogy mi erre nem vagyunk hajlandóak. Ettől kezdve ők bármit megtehetnek.
A zárójeles megjegyzés, most ütött át az inger küszöböt, de hogy nem most indult el ez a Deep Nude. A Deep Nude megvan ez?
Ja.
Ez egy pornó, egy mesterséges intelligencia pornó oldala, illetve hogy ez egy műfaj, mert így már elég sok ilyen mesterséges intelligencia.
Hát ez a deepfake-nek egy konkrét válfaja.
Igen, csak ez a helyzet, hogy mi politikai pártok helyzetében lehet tárgyalni velük, hogy használják-e vagy nem, de Béla, Lajos és Péter, mert az egy pasi műfaj. Tehát ez a fajta, igen, tehát ez a mesterséges intelligencia azt csinálja, hogy gyakorlatilag bármilyen képből, amit leszedsz a Facebookról, vagy bárhonnan, megcsinálja a pornó változatodat akcióban. Tehát pornófilmbe helyezi a karaktert, és ugye ez egy nagyon furcsa határeset. Tehát amíg, miközben az ember, tehát mondjuk egy saját felvételét tette közzé a ex-csajáról, bosszúból, vagy valami, ami egy konkrétan megoldható bűncselekménynek minősült. Itt egy nagyon furcsa határeset van, mert hogy nyilvános képből képez pornót, ami nyilván nem az ő teste van ott, nem az ő teste, de mégis hát ugye nyilván az arccal azonosítjuk át az embereket, és hogy ez ja igen, és hogy valakit érdekelne, egyébként ez a HVG-n jelent meg Vatai Dalma tollából, mert itt szakértőket kérdez meg erről a HVG, ugye egy hongkongi egyetemi példát kezdenek el, szóval, de csak a visszatérve erre, hogy oké, hogy a politikusok ezt használják a saját érdekükben, viszonylag mondjuk nem mondanám, hogy ilyen morális határokon belül, de mégiscsak nem éppen egy sertést abuzáló helyzetbe helyezik a politikusokat, de addig itt ugyanis megkötés, és hogy ez az elég rettenetes, mert maga a bosszúpornó is az sikerült valahogy úgy érzem visszaszorítani, tényleg elég súlyos büntetésekkel, meg elég súlyos ízlet töltendőkkel, és itt elszabadul a dolog, és néztem egyesével, hogy hány felhasználója van ezeknek az oldalaknak, azért itt ilyen 34 millió ember volt, aki megfordult ott. Ja, ennyi. Egyébként Pintér Andrással, és hát nem fogják elhinni, de hogy jaj, a derekam, dr. Messina Gézával beszélgetünk, és arról, hogy mi voltak a 25-ös trendek. Mi volt valami speciális kis hazai trend ebben, vagy kis hazai ügyünk, ami 2025-öt így, hát hogy is mi emlékezetessé tették számunkra. Volt valaki, aki újra felmerült a mélységből azzal, hogy a citrommag gyógyítja a két fejűséget, vagy ilyesmi, most nem volt nekünk.
Itt most, ha nem abban a pillanatban, hogy mondjuk elhatározzuk, hogy nem akarunk politikai témákat behozni, abban a pillanatban itt most el kell hallgatnunk. De egyébként muszáj, tehát hogy nem lehet ez megtanul, ez az egyik dolog, amit megtanultunk 2025-re, mi is, hogy nem lehet távol tartani magunkat bizonyos témáktól. Tehát ha végignézzük például a plakát kampányukat, amik a 2025-ös évben zajlottak, elképesztő mértékben eldurvultak. Tehát, hogy most már gyakorlatilag az sem kell, hogy bármi igazságmagja legyen annak, amit az arcunkba tolnak. Tehát nem féligazságokról beszélünk, most már nem arról beszélünk, hogy valami azért ott van benne, csak elpozították.
Keresenek rá a Krekó Péter interjúra ebben a témában.
Igen. Hát Krekó Péter interjúra egyébként is nyugodtan keresenek rá tömegével. Ott van Ság.
Ha nem mondom, miért kerestének rá? Hát
mert hogy egyébként igen, ő ezeket
belecsuppant.
Részletesen kielemzi. Igen.
Hát vele kapcsolatban is nagyszerű volt ez, ennek korai alkalmazása. Még amikor még az volt a furcsa, hogy az álhírek mögé tettek valami valós alapot, amikor is igenis egy elhangzott mondat rész volt kicsavarva a megfelelő módon. Most már nem kell ilyen. De ez oké, de hogy tényleg, és látom a politikát, meg rengeteget foglalkozunk itt a rádióban vele, és hogy tényleg annyira rohadtul elegem van belőle, hogy el nem tudom mondani, de hogy konkrét, tiszta, tudományos területen történt valami ilyen hülyeség ebbe az évben?
Hát...
Gondolom, a szokásos trendek most folytatódtak.
Most, ha azt kérdett, hogy a tudományos területen volt-e olyan, hogy hülyeséget beszéltek emberek a tudománnyal szemben, arról beszéltünk eddig.
Igen, de úgy értem, hogy a magyar, csak most direkt magyar területre leszűkítve, egy Lenkei centrum nyílt az ablakommal szembe, tehát nekem, érted, nekem mindennapi gyönyört okoz.
Neked ez megvan.
Ez ebbe én nem, különösen 2025-ben én nem láttam valami újat.
Ez azt jelenti, hogy annyira erős volt ez a hatás, a külföldi hatás, hogy igazából nem is tudtak itt szárnyra kelni a magyar hülyék, tehát nem volt területük, mert megkapták
Az a helyzet, hogy nagyon érdekes szerintem nézni azt, hogy az elmúlt években ugye idén 5-5-szörre átadtuk a lapos földdíjat.
Hogyne.
És az idei év jelöltjei között, illetve döntősei között, ugye feltűnően sok volt az olyan, aki oltásellenes mozgalomnak a tagja. És hát ugye egy ezzel kapcsolatos tevékenységért adtuk egy ügyvédnőnek a díjat, aki hát tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen indítatásból, de ő erre szakosodott, erre állt rá. Most is körülbelül 100 ilyen per zajlik országszerte, ahol orvosokat perelnek be a szülők az ő segítségével, azért, mert, vagy hát ő és mások segítségével, mert hogy nem hajlandók hamisan kiállítani az igazolást az kötelező.
Erre térjünk vissza a hírek után, bocsak, mert látom a mutatót, szóval, hogy Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, és dr. Messina Géza, az ELTE TTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára vendégem. Szkeptikus hétfő van, és a hírek meg az zene után jövünk vissza.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jön a tigris, jön a tigris, nála erősebb nincs is.
Itt toltam, hogy jön a tigris, az jött Szigetszent Miklósi tigris, tehát nem tök aranyos Pablo, olyan kis hülye feje van. Pintér András, a Szkeptikus Társaság elnöke, dr. Messina Géza, az ELTE TTK biológiai fizika tanszékének nyugdíjas egyetemi tanára, már csak abból a szempontból is, hogy hát Brooklyn nem tágul, Európa klímája nem változik. Tudom, hogy mindenhol változik a klíma, de Európában is. De szívesen néznek rám. Ezek a szkeptikusok egy kicsit úgy azért. Ja, igen, figyelj.
Hát ez nyilván olyan, hogy a globális fölmelegedési tendencia az nagyon változó módon hat itt is, ott is, és időről időre. Európában, a saját életemben nagyon világosan látom, hogy én mennyit szánkoztam a fiammal, mennyit szánkoztam, és mennyit fog szánkozni az kisunokám. Tehát teljesen egyértelműen látszik, hogy az én életem során melegszik a magyarországi klíma.
Bár, zárójeles megjegyzés, erre mondják azt a szkeptikusok.
Igen, ne használják ezt a szót.
A klímaváltozás tagadók, hogy mindig is volt egy ingadozás, ez egy ember élet során nem felmérhető.
Persze. Tehát, hogyha nem lenne tudományos adat a felmelegedésről, akkor egy ilyen életélményt nem mondhatnék, nem általánosíthatnám globálisan. Anekdotikus bizonyítéknak szokták mondani az ilyesmit. És viszont egyrészt adatok tanúsítják, hogy tényleg melegszik a föld klímája, ez legtisztábban a tengerfelszíni hőmérsékletek műholdas méréseiből látszik, mert az aztán tényleg, na jó, tehát egyrészt erről rengeteg adat van, és akkor ebben a saját életem során azt, hogy utóbbi időben milyen melegek vannak, és milyen hidegek voltak téled. Régebben az ebbe világosan bele.
De én akkor ott kötök ebbe bele, hogy na jó, de mi bizonyítja ezt, hogy az emberi tevékenység miatt van, és nem egy természetes ingadozás.
Ez egy sokkal nehezebb kérdés, és erre már nem lehet mély tudomány, tisztán empirikus alapon válaszolni, hanem nagyon komolyan foglalkoznak emberek ennek a modellezésével. Ez már a 19. század vége felé volt, akinek eszébe jutott, hogyha a széndioxid az melegítheti a klímát. Annyi széndioxid, amit akkor kibocsájtottak, az érdektelen volt akkor. De ez azóta megy ez a beszélgetés, körülbelül a 70-es évek, 60-as, 70-es évekbe lett tudományos konszenzus az, hogy ez a tudományos jelenség van, és azóta bocsájtunk már tényleg olyan mennyiséget, amely ezt...
Hogy a Holdról is látszik.
Hát, Holdról, műholdakról kiválóan látszik. Ami nagyon fontos, az a Vénusz. A Vénusz felszínén majdnem 500 fok a hőmérséklet. Az, hogy a Merkur melegebb a Földnél, nem ennyi, az világos, mert közel van a naphoz. A Vénusz nincs annyira közel a naphoz, hogy sokkal melegebb legyen, mint a Merkur. Ez a vastag széndioxid légtör miatt van. Ezt mindenki, aki légkörfizikával foglalkozik, ezt így gondolja. Nincs más megoldás. Az nagyon drasztikus.
Nem sok légkörfizikával foglalkozó ember van a Földön.
Jó, de ez a társaság azért összeír azzal, aki földi klímával foglalkozik. Na most akkor, és akkor lehet sok elemzésből az jön ki, hogy igenis látjuk azt a felmelegedést, amit a széndioxid koncentráció növekedése okozza. Az, hogy mennyi a széndioxid mennyiség a légkörben, azt mérjük.
Tudjuk, és az történelmileg is lehet mérni.
Hogyne.
Tehát van a módszerek arra, hogy történetileg hogy volt ez.
És akkor lehet látni, hogy az általunk, ez a mivel nő, az körülbelül fele annak, amit évente mi kibocsátunk. Tehát nem arról van szó, hogy...
Ez érdekes, hogy hiány mutatkozik itt.
Igen, mert a másik fele az lekötődik a tengerekbe, meg a talajba. És akkor nem arról van szó, hogy most azon kell vitatkozni, hogy az általam kibocsájtott széndioxid az mekkora hányada annak, amennyivel nő. Nem. A fele marad meg annak, amit kibocsájtunk, és lehet becsülni. Nagyon nehéz, bonyolult számolások kitalálni, mert baromi sok részlettől függ, hogy és akkor ennyi széndioxid mennyi felmelegedést okoz. Ezek nagyon-nagyon-nagyon bonyolult számolások, de nagyjából rendben van.
Tehát kijön a matek, hogyha
nagyjából kijön.
Ezért is engedtük el ezt a másfél fokot.
Hát kijön a matek, tudjuk, hogy nem akármeddig csinálhatjuk, hogy még tovább növeljük, mert nagyon meleg lesz.
Bármeddig csinálhatjuk, csak nagyon-nagyon ráfaragunk.
Jó, úgy értem, igen. És akkor ez egy nagyon stabil tudás, ami persze ez már olyan, hogy az ember okozza, az olyan jellegű tudás, amit az átlagember nem tud ellenőrizni.
Így van.
És sőt, egy tudós se tud ellenőrizni. Ez egy nagyon hatalmas munkának egy olyan eredménye, mert ugye akkor a hőmérséklet, akkor párolog a víz, akkor több a víz a levegőbe, akkor annak is van üvegházhatása, viszont felhők is képződnek bele, az meg visszaveri a napfényt, és akkor most ez erre vagy arra viszi. Ez nem olyan, amit valaki csak úgy kapásból megmond, akár fizikát értő ember is, hanem nagyon sokat kell dolgozni, és emberek ezrei dolgoznak évtizedek óta, és van a sok-sok szám mindegyikre odaírva, hogy melyik szám mennyire bizonytalan, és igen, mindenki tudja, hogy az előrejelzések azok elég bizonytalanok, de nem annyira, hogy le lehessen tagadni, hogy ez az effektus van.
Nagyjából, hát 5-6 percünk maradt, úgyhogy szerintem kanyarodjunk rá a szkeptikus társaság. Ez évi egyébként, akkor fél szezon nagyjából, tehát a tavalyi őszi szezon az egy kicsit így ebből a szempontból már megvan. Mi lesz?
Hát az a helyzet, hogy most több olyan dolog is terben van, ugye először is szeretnénk továbbvinni a tavalyi hagyományokat, az eddigi hagyományokat. Ja. Most már tavaly ötödik alkalommal adtuk át a laposföldiát, idén is át fogjuk adni a laposföldiát. Bár nem tudom, mi lesz majd, amikor éppen az ország a választások, választások kampányainak hevében ég.
Kicsit lehet, hogy te kéne tolni.
Nem toljuk el, nem toljuk az marad el. Április 22-e a Föld napján az,
jó,
az
legyen,
átadás. Azt reméljük, hogy majd ez egy kicsikét valamiféle...
Addigra lehet, hogy lesz hivatalos a, lesz, hogy lapos a
magyar,
Föld.
A magyar nép számára, hogy egy kicsikét így távol tartsa magát a politikától. Amennyire sikerül ez, meglátjuk, mert a tavalyi jelöltet között is azért voltak, voltak politikusok is. Illetve természetesen szeretnénk átadni majd idén is az Orosz László díjat. Tehát ugye...
Az fontos, az egy friss dolog arról, mondja, igen, mondj valamit róla.
Ami azoknak jár, akik a Szkeptikus Társaságtól, akik szerintünk a legtöbbet tették.
Ki volt Orosz László?
Orosz László a Műegyetem fizikus tanára volt, aki hát legendás előadásairól volt híres, nagyon-nagyon nagyszerű előadásokat tartott, de emellett az áltudományok elleni küzdelem egyik legnagyobb élharcosa volt Magyarországon, aki hát meglehetősen hevesen kelt ki az áltudományokkal szemben, és hát erről is...
Úgymond szenvedélyesen.
Hogy szenvedélyesen, nagyon szenvedélyesen tanított, és nagyon szenvedélyesen beszélt az áltudományok ellen is, és hát sajnos most már több éve nincs köztünk, viszont úgy gondoltuk, hogy az ő tiszteletére, mivel a Szkeptikus Társaságnak is tagja volt egyébként, az ő tiszteletére alapítunk
ez egy mikor, díjat. Ez mikor lesz?
Azoknak jár, akik a legtöbbet tették az áltudományok elleni felvilágosítás, a tudomány és a józanész képviseletért. És ez valószínűleg idénre, tavaly márciusban adtuk át, idén úgy tűnik, hogy az a terv, hogy július 23-án Orosz László születésnapján fogjuk átadni. A nyár egyébként is egy kicsit ilyen uborka szezon.
Milyen jegyben is született? Mit volt ez? Oké, bocs.
Ezen kívül újraélesztjük a Szkeptikus Klubot, aminek az első előadója egyébként a velem szemben ülő beszélő Géza lesz majd január 29-én. Ez várhatóan az ELTE múzeum körülti épületében lesz, ez még egyeztetés alatt áll, úgyhogy erről még pontosan nem tudunk mondani, de természetesen a legtöbb fórumon majd közé fogjuk tenni, hírlevélben.
És tervezzük egyébként a homoszexualitás evolúciós alátámasztását, azt a Pázmányon tartjuk majd. Vicc volt, bocsánat.
És az a tervünk, hogy minden hónapra lesz egy előadás, szeretnénk, vagy valamilyen beszélgetés, szeretnénk az oltás ellenes.
Ennek mi lesz az elsőnek a témája, bocs?
Hát az is, és még valamilyen szinten képlékeny, de Géza tud
már. Hát én két napja tudom. Ezt úgyhogy meg nem.
Jelölte?
Hát ilyesmiről.
De amikről most itt beszéltünk,
fizika, biológia és klíma.
Elég valószínű, és hát ugye szeretnénk forró témákat körüljárni, tehát az oltások és az oltás ellenesség várhatóan februárban szakemberekkel, aztán majd szeretnénk ugye tisztába tenni egy kicsit az autizmus kérdését, az egy külön következő.
Az mondjuk még rám is rám fér. Pedig elolvastam, ami elég, nem tudom, 2-3 könyvet ebben a témában, és elolvastam, hogy nagyjából megjelenek, de az nem egy könnyű téma. Szóval azt gondolom, már úgy értem, felfogásilag.
Igen. Ez így van, ezért ugye szakemberekkel szeretnénk azt is körüljárni.
Jó, sem az.
És hát természetesen lesz még olyasmi, tehát érdemes lesz majd figyelni a YouTube csatornánkat, ahol egyre több tartalom fog felkerülni, illetve hát természetesen ha minden jól megy, akkor majd még folytatjuk a most már több mint egy éve szunnyadó. Ez nem hivatalosan a Szkeptikus Társaság programja, de néhányan a Szkeptikus Társaságból csináljuk, ez ahogy is van ez című podcast.
Azon gondolkoztam, hogy az elején a beszélgetés elején említettük, hogy Európa próbálja akkor átvenni ezt a szerepet gyakorlatilag, amit a tudományban az Egyesült Államok hát főleg anyagi szempontokból gyakorolt, hogy ez bármilyen módon érinti mondjuk európai szkeptikus közösséget, vagy konkrétan titeket? Ezt, vagy szóval
én
valami...
ugye benne vagyok az európai szkeptikus azért közösségben, mondom, igen, mint a Szkeptikus Szervezetek Európai Tanácsának elnökségi tagja, de hát most idén lesz egy tanácskozás, Liverpoolban lesz az Európai Szkeptikus Kongresszus, és ott bizony azért szeretnénk ezeket a témákat felvetni, mert mi is ezt most próbáljuk felmérni, hogy milyen következményei lesznek ennek majd.
De közvetlenül most nagy összegeket nem öntenek rátok.
Ez továbbra is úgy van, hogy ezt mindannyian hobbiból csináljuk, a szabadidőnkben csináljuk, úgyhogy ha valakinek van szabadideje, amit rááldozna és szeretne ezekben a tevékenységekben valamilyen módon részt venni, akkor meg tárt karokkal várjuk.
Nincs tagdíj, ugye? Azt azért
de van tagdíj, ez igen, most van. Majd az idején valószínűleg emelni is kell, mert hogy nevetséges összeget szerünk évek óta, és tehát egy gyakorlat gyakorlatilag egy két croissantnak az árából.
Igen, tehát lássuk be, hogy azért ez nem hiszem, hogy két doboz cigénél több, ugye az, ne, az, most, az más már 5000.
Annyi nem jön ki abból, amennyi az
most már. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ne higgyék azt, hogy most itt feltétlenül doktor, de úgy kell kezdődjön a nevük, hogy doktor. Vagy kivéve a doktor.
Az is nagyon jó, ha van, meg szakemberek is, ha egyetértenek a törekvéseinkkel és szeretnének.
A tagságot nem az ekkor.
Valamilyen módon segíteni a munkánkat, nagyon-nagyon örülnénk neki.
Szkeptikus társaság jelentkezzenek, megtalálják a Facebookon, doktor Beszélni a Géza Pintér András Parakovács Imre voltam. Elmondanám még önöknek, hogy Csorba László, Simon Erika és a szerkesztő Gerendai Balságnes nevében is. Viszlát, mert jön a konzerv, az agymosoda.